Áldás békességet kívánok mindenkinek! A 165. dicséretünknek az első verszakát énekeljük el, azt talán énekeskönyv nélkül is tudjuk. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni!
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni! Hódolattal elé állni! Itt van a középen, minden csendet élve, őre őtte bújjon térdre. Az, aki hirdeti, szólja itt az ígét, adja neki szívét.
Imádságban kérjük, Urunk, áldását erre a délelőtre. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt az újabb napot. Köszönjük neked azt, hogy süt a nap, hogy szép idő van, legalábbis most még. Köszönjük neked azt, legfőképpen, hogy te vagy az igazi napunk. A Zsoltáros is így tekintett rád, mert te hozol világosságot az életünkbe. Arra kérünk, hogy így világosítsd meg számunkra most is ígédet. Arra kérünk, hogy a te világosságod ragyogja be az egész hetünket. Segítsen nekünk abban, hogy megláthassuk még mindazt, amire eddig talán nem jöttünk rá, nem ismertük fel, de szükségünk lenne rá. Hogy hadd növekedhessünk valóban hitünkben, és hadd teremhessük meg a lélek gyümölcsét. Áraszt ki közénk szent lelkedet, és munkálkodj kegyelmesen az életünkben. Amen. Tegnap este elmondtam azt, hogy mi lesz ennek a hétnek a témája. Elmondtam azt, hogy arról fogunk leginkább beszélgetni, hogy a lélek gyümölcsét hogyan is teremheti meg a mi életünk. Tegnap este is elhangzott már az, hogy nem a mi görcsölésünknek és erőlködésünknek az eredménye lehet a lélek gyümölcse. Benne van magában a népben is, hogy lélek gyümölcse, azaz a szent lélek termi meg az életünkben, vagyis azzal kezdődik az egész, hogy az Úr Jézus Krisztust elfogadjuk hitben Urunknak, megváltónknak, ami azt jelenti, hogy akkor ő a lelke által beköltözik a szívünkbe, az életünkbe, és hogyha mi valóban engedünk neki, figyelünk rá, akkor termi a lélek gyümölcsét. Megfigyelhetjük azt is a Szentírásban, hogy egyes számban szerepel ez a gyümölcs. Sokszor, amikor így szóba kerül és beszélünk róla, akkor mi többes számban mondjuk, hogy a lélek gyümölcsei, és akkor jön a felsorolás, de szeretném erre felhívni a figyelmet, hogy nem többes számban kell ezt használni, hogy gyümölcsei, ez egy gyümölcs. A Szentléleknek egy gyümölcse, és igazából nem is lehet nagyon elválasztani őket egymástól, és hogyha valóban úrrá lehet a Szentlélek az életünk fölött, akkor ezeket ott munkálja bennünk, és azt is megfigyelhetjük, hogy mindig azt erősíti, amelyikre leginkább szükségünk van az élethelyzeteinkből, a szituációkból fakadóan. De fontos az, hogy nem lehet olyan, hogy mondjuk én csak az örömre vágyakozom most, és akkor a másik a szívesség, jóság, vagy bármelyik az úgy elsikkad az életemben. Hanem ezek vagy megvannak valamennyire mindegyik az életünkben, vagy pedig ha nincsen, hát akkor valószínűleg még ott az a probléma, hogy az Úrnak a lelke se lehetett lakója a mi szívünknek, tehát akkor ott még úgy kell odafordulni, úgy kell imádkozni, könyörögni az Úrhoz, hogy költözzön a szívünkbe az életünkbe, és vegye birtokba az egész életünket, és így tényleg teremje ezt a gyümölcsöt. Tegnap este már volt szó az első szeméről, ez pedig a szeretet. Most ezen a mai délelőttön két szemről is lesz szó. Lehet, hogy úgy fog tűnni, hogy kicsit sok, mert igazából akár egyetlen egy szem is elég lenne egy délelőtre, egy napra, biztos, hogy lehetne róla beszélgetni, de mivel 9 szemből áll ez a gyümölcs, és mi nem vagyunk itt olyan sokáig, ezért kénytelen voltam bizonyos napokra 2 szemet is tenni, muszáj 2 szemről is beszélnünk. És akkor még ehhez jön ráadásul az, amit tegnap este mondtam, ugye, hogy tegnap este már a szeretetről azért említettem néhány gondolatot, és arról sem tudtunk még csoportokban beszélgetni, tehát majd vissza lehet térni még a szeretet szőlőszemre is a csoportos beszélgetéseken. A mai 2 szem az öröm és a jóság. Azt is szeretném előjáróban elmondani, hogy nem a bibliai sorrend szerint megyünk. Ez rögtön föltűnhet, mert nem így következnek egymás után, hogy öröm és jóság. Tehát ma délelőtt az örömről és a jóságról lesz szó, és ezekkel kapcsolatban szeretnék néhány bevezető gondolatot elmondani. Az első tehát rögtön az öröm. Föl lehet tenni a kérdést különösképpen is ebben a mostani világunkban, amikor annyi minden elkeseríthet, elszomoríthat, annyi minden támaszthat bennünk félelmet, annyi minden kelthet bennünk aggodalmakat, hogy minek lehet igazából örülni, vagy hogyan lehet az ember örvendező lény. Nos, hát minek lehet örülni? Megint csak mondanám azt, hogy én igazából itt csak szempontokat szeretnék megadni, tehát ezekről majd lehet tovább beszélgetni, és így az egyik például, hogy nekünk, tehát keresztény embereknek van reménységünk. Tapasztaljuk a világunkban azt, hogy egyre több reménytelen ember van. Aki kilátástalannak látja a helyzetét, mert úgy alakulnak az anyagi körülményei, lehetetlenni válik, vagy ellehetetlenedik ugye, anyagi értelemben, vagy éppen magánéleti problémákkal, kudarcokkal küzdik, és teljesen reménytelennek látja az életét. Nekünk, keresztényeknek ez a többlet is megadatott, hogy lehet reménységünk. Lehet reménységünk azért, mert már itt a Földön számíthatunk a mi Úrunk Jézus Krisztusunkra, az ő segítségére, arra, hogy kilátástalan helyzetekben is tud megoldást adni nekünk. Ő olyasmiket is el tud végezni, vagy ki tud gondolni, ami nekünk eszünkbe se jut, és olyan megoldásokat is el tud készíteni a mi nehéz helyzeteink számára. És lehet reménységünk azért, mert tudjuk azt, hogy nem csupán ennyi az élet, hogy eszünk, iszunk, küszködünk, kudarcaink vannak, vereségeink vannak, dolgozunk estétől, vagy reggeltől estig. Nem csak ennyi az életünk, hanem már itt Isten meg akar csodálatos lelki kincsekkel gazdagítani bennünket, azon kívül pedig, a halállal nincs mindennek vége, folytatás van, tehát együtt élhetünk, együtt lehetünk, sőt, mint ott a halál pillanatában is az Úrnak a markában, kezében vagyunk, és az örökké valóságot is vele tölthetjük el. Tehát már itt ezen a földön is, nehézségek között is így élhetünk, hogy ez mindig ott lebeghet a szemünk előtt. Az, hogy igazából az életünknek a valóban szép része, az még ezután következik. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy mekkora különbség van a között, hogyha valaki úgy él, hogy azt gondolja, hogy a halállal vége van mindennek. És úgy látni ezt a földi életet, úgy látni azt, hogy itt mennyit kell küszködni, hogy mennyi nehézség van, hogy milyen terheket kell hordozni, hogy milyen kinkeserves ez az élet, és akkor eljuthat odáig, hogy nincs is ennek az egésznek értelme, és akkor mi van? És a halállal meg mindennek vége van. Hát akkor most egyáltalán tényleg miért vagyunk itt, vagy érdemes itt küszködni így? És mennyivel másabb úgy élni, ahogy nekünk lehet, hogyha valóban Jézus Krisztusban beleoltattunk, és ő a szőlőtő, és mi rajta szőlővesztőt vagyunk, hogy tudhatjuk azt, hogy nekünk küldetésünk van már itt a Földön, tehát nem csupán arról kell, hogy szóljon az életünk, hogy gürcölünk, hogy előteremtjük a szükséges anyagiakat, hanem nekünk nagyon csodálatos küldetésünk van, mi az élő Istennek a munkatársai lehetünk. Ilyen méltóságban részesít az Isten bennünket, hogy munkatársaiként élhetünk itt már, és tudhatjuk azt, hogy aztán pedig majd elkövetkezik az az időszak, amikor mindaz, ami itt megkeserít az életünket, az eltűnik, akkor semmi nem lesz, és úgy szolgálhatjuk az Urat, és úgy örülhetünk vele együtt, meg úgy örülhetünk neki. Azt gondolom, hogy óriási különbség a kétfajta életmód. És csak magasztalhatjuk és dicsőíthetjük Isten azért, hogy nekünk reménységünk van, reménységgel élhetjük itt az életünket, hogy egyáltalán vele élhetjük. Aztán a második, ami oda tartozik, hogy miért lehet öröm a szívünkben, az, hogy Istennek célja van az életünkkel, sőt, mint még a nehézségekkel is célja van. Ez az előbbi gondolatsornak igazából folytatása. Mert ugye beszéltem arról, hogy sokféle nehézséggel találkozunk, különféle nyomorúságok jöhetnek az életünkben, amelyekről mi általában azt látjuk és azt gondoljuk, hogy teljesen értelmetlenek. Most jön egy betegség. Teszem azt valakinek egy-két hónapra, három hónapra, nem tudom mennyire, tulajdonképpen ki kell kapcsolódni a mindennapi életből, forgásból, mert betegágyon kell feküdnie. Mi értelme van ennek? Mi értelme van annak az időszaknak, amit betegen, betegágyon kell eltölteni? Mi általában nem látjuk az ilyen időszakoknak az értelmét. A Szentírás pedig egyértelműen arra tanít bennünket, hogy van értelme, lehet értelme, és lehet úgy végigélni ezeket az időszakokat, hogy az életünk számára ez az időszak is meggazdagodást, kincseket jelent. Persze itt szeretném hangsúlyozni emellett azt is, hogy nyilván ehhez szükséges az, hogy ezen a bizonyos szőlőtövön én rajta legyek, és onnan azon keresztül nedvességet, éltető erőt minden szívjak magamba, mert ekkor lehetséges az, hogy még a nehézség is a javamat szolgálja. És ez a magyarázata annak is, hogy láthatunk olyan embereket is, akiknél nem meggazdagodást jelent a nehézség, hanem sokkal inkább azt tapasztaljuk, hogy belekeserednek. És adott esetben az Istent is átkozzák. Általában azoknál az embereknél van ez, akik nincsenek igazából rajta a szőlőtövön, mint szőlővesszők. Hát azok számára tényleg úgy mehet végbe, vagy folyhat le egy ilyen időszak, akár egy betegség, vagy másfajta vihar az életükben, hogy semmi fajta meggazdagodást nem jelent számukra. Sokkal inkább talán még mélyebbre kerülnek, mert az Úr Jézus Krisztus nélkül élik át ezeket az időszakokat. Viszont, hogyha mi valóban rajta vagyunk a szőlőtövön, tehát akkor mindig, minden nehézségre úgy gondolhatunk, hogy azzal az Istennek célja van. És ezt úgy szeretném a kedves testvérek szívébe vésni, hogy semmi sem történik az életünkben véletlenül. És ha bármilyen nehézség, próba, keserűség jön, az Istennek biztos, hogy azzal valamilyen célja, terve van. Tehát olyan nincs, hogy egyszerűen csak belekerülünk valamilyen nehézségbe, és akkor úgy ott vagyunk, és azzal az Istennek ne lenne célja. Hogyha a nehézség közepette is ráfigyelünk, megmaradunk az ő szeretetében, akkor biztos, hogy a javunkra fordítja azt. És ezért is mondjuk mindig azt, hogyha nehézségek jönnek, akkor persze természetszerűen az a kérdés fakad fel belőlünk, hogy miért. De olyan jó lenne, hogyha megtanulnánk, hogy még ha ez is az első kérdésünk, de rögtön utána a második, akkor legyen az, hogy mi célból. Tehát nem miért, miért engedte meg ezt az Isten. És akkor belekeseredünk, mert mi magunkban nem találunk választ rá, hanem forduljunk oda Istenhez, és kérdezzük meg, hogy mi célból. És biztos, hogy Isten előbb-utóbb meg fogja mutatni. És megértjük, és meglátjuk, hogy miben szolgálta a javunkat. A második tehát ez, hogy ez is igazából az öröm forrása lehet, hogy még hogyha vannak is nehézségek, Istennek azzal célja van. Nyilván nem a szenvedéseket élvezzük magukat és magukért, hanem nekünk az az örömünk lehet, hogy mind ezekből is az Isten jót tud és jót fog kihozni számunkra. Ez volt tehát a második. És a harmadik ok, ami miatt mi örvendezhetünk, hogy Isten mindig velünk van. Bármi is történik velünk, ezt már mondtam, hogy véletlenül nem történnek dolgok. Van, ami kimondottan Isten akaratából történik, de Istennek megengedő akaratát is ismerjük. Tehát van olyan, amikor csak megengedi. Tehát kimondottan nem akarja, de valamiért megengedi, hogy az életünkben ez a bizonyos esemény bekövetkezzen. És az biztos, hogy Isten mindig, mindenféle helyzetben velünk van, tehát mi bármikor számíthatunk rá. Ezt a három gondolatot szeretném tehát így azzal kapcsolatban, hogy miért is örülhetünk mi. Tulajdonképpen maga az Úr Jézus Krisztus az örömünk forrása is. És akkor most még, és ezeket tényleg már csak ilyen utalásszerűen szeretném elmondani, hogy mik azok, amik segíthetnek bennünket abban, hogy valóban öröm legyen a szívünkben. Az elsőt azt így fogalmazhatnánk meg, hogy munkáljuk ki magunkban a hálás hozzáállást. Tehát egy szóval a hála. Erről már otthon is beszéltem nem egyszer, és emlegettem bizonyos Jó Sándor, volt pasaréti lelkipásztornak, azt a mondatát a hálával kapcsolatban, illetve azt a nagyon találó hasonlatát, hogy a hála is olyan, mint a vitaminok, ez a H-vitamin. Nagyon nagy szüksége van az életünknek a hálára, hogy hálásak tudjunk lenni. Hogyha megtanuljuk azt, hogy meglássuk, mi mindenért lehet az Istennek hálát adni, és tudunk így imádkozni, és nem mindig csak a kéréseinket, meg a bajainkat visszük oda, hanem tényleg úgy kezdjük a fohászkodásainkat, az imádságainkat, hogy Istennek hálát adunk mindazért, amikkel ő megajándékoz bennünket, akkor meg fogjuk tapasztalni, és akiket gyakorolják, nyilván már tapasztalták is, hogy mennyire átalakítja az egész hangulatunkat, kedvünket, tulajdonképpen az érzéseinket, mindazt, ami a szívünkben van. Tehát ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy próbáljunk minél több mindenért hálát adni az Istennek. Még adott esetben akkor is, hogyha egy-egy körülményről azt érezzük, hogy ez most kellemetlen számunkra, nehéz, zavaró, szabad azért, és ebben is segít nekünk Isten, megkeresni, hogy mi az, ami mégis jó benne, és azért legalább hálát adni. És meglátjuk, hogy mindjárt másképp tudjuk ezeket a kellemetlen és zavaró körülményeket is elviselni. Aztán a második, ami segít nekünk abban, hogy örülni tudjunk, hát lehet, hogy ezt nem szívesen hallgatjuk, mert mostanában is volt erről szó, de azért csak kimondom, hogy az adakozással is lehet bizony elősegíteni azt, hogy öröm legyen a szívünkben. Talán már elcsépelt mondatként hangzik az, amit az Isten tiszteleteken időnként szoktam mondani, amikor az adakozást hirdetem, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Nekünk olyan Istenünk van, aki ajándékozó Isten, aki gyakorlatilag folyamatosan ad, ha vannak üres kezek, amelyek így felé nyúlnak, akkor ő folyamatosan ajándékoz és ad. És Isten nem mogorván ajándékoz, nem morcosan és rosszkedvűen, hanem jókedvűen és szívesen ajándékoz, és áldja meg az övéit, hogyha azok tényleg igénylik és tényleg várnak erre. Nos, ha nekünk ilyen Istenünk van, akkor azt gondolom, hogy akik követőinek valljuk magunkat, akkor ebben is valahol jó lenne, hogyha tudnánk formálódni Jézus Krisztusnak a hasonlatosságára, és átélni azt is, hogy adni valóban öröm, hogy ne csak mondjuk azt a bizonyos mondást, amit jól ismerünk, hanem tényleg átélni, hogy öröm adni. Aztán az örömünket lehet fokozni a szolgálattal, Istennek való szolgálattal, gyülekezetben, egymás között, hogy tényleg vállalunk szolgálatokat. Aztán ide tartozik még, de én külön pontba vettem a bizonyságtételt is. Biztos, hogy vannak közöttünk olyanok, akik már tapasztalták, hogy amikor valóban megnyílt a szájuk a Jézus Krisztusról való bizonyságtételre emberek előtt, akkor igazából ez milyen örömöt jelentett, különösképpen is, amikor tapasztalhatták, hogy az Isten milyen csodálatosan tud munkálkodni. Hogy én lehet, hogy dadokba mondtam el valamit róla, és az Isten a szívében, az életében olyan változást indít el, hogy az embernek leeshet az álla. És mindez hatalmas öröm. Próbáljuk ki és gyakoroljunk, hogy tényleg milyen öröm. Az, amikor mi a gyarló módunkon tudunk beszélni Jézus Krisztusról, Istenről, arról, hogy mi hogyan tapasztaltuk meg, és nyilván itt nem mi vagy én vagyok hangsúlyos, hanem az Istennek a munkája az életemben, és hogyha ezt el tudom mondani, át tudom adni, és látom, hogy a másikban is hogyan munkálkodik ennek nyomán az Isten, akkor ez valóban nagy-nagy öröm. Tehát ezek azok, amelyek segíthetnek nekünk, hála, adakozás, szolgálat és bizonyságtétel. Lehet, hogy furcsán, de mind-mind segít abban, hogy tiszta, tehát Istentől való öröm lehessen a szívünkben. Ennyit az örömről, és most az órámra nézek, és nagyon rövidre kell fogni, a jóságról. Én itt írtam ilyesmikről, de ezeket megint csak nagyon röviden, hogy általában mit tartanak az emberek jó életnek. Érdekes csak úgy végig gondolni, hogy ki mit gondol. Hogyha ez így fogalomként elhangzik, hogy jó élet, meg én jó életet szeretnék magamnak. Na és mit ért alatta? Mi a jó élet? Aztán mi is pontosan a jóság? Érdekes, hogyha visszagondolunk a teremtés történetre, akkor ott senket a fülünkben az a mondata, hogy egy-egy nap után az Isten azt mondja, hogy minden, ami előállt, ugye az ő szavára az jó. Na most, hogyha ezt végig gondoljuk, és megnézzük közelebbről az ott található szót, akkor itt a jó az igazából azt jelenti, hogy megfelel a céljának, tehát amire teremtve, alkotva lett, annak megfelel. Most akkor, hogyha jóságról beszélünk velünk kapcsolatban, akkor tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az a jó ember, aki betölti a rendeltetését, az Istentől kapott rendeltetését. Olvashatunk olyat is az igében, hogy az Isten jó cselekedetekre teremtett bennünket. Itt fontos az, hogy nem a jó cselekedetekért van üdvösségünk, mert az kegyelemből van, az ajándék, viszont Isten szerinti jó cselekedetekre teremtett az Isten, tehát ez a rendeltetésünk igazából. És olyan csodálatos, hogy az igében ez úgy van megfogalmazva, hogy az Isten ezeket már előre elkészítette, ezeket a bizonyos jó cselekedeteket, amelyeket aztán mi végrehajthatunk. Aztán ugye itt lehetne arról beszélni, hogy természetünknél fogva mi nem vagyunk jók, tehát nem tudjuk betölteni a rendeltetésünket úgy, ahogy megszülettünk. Ezért van szükség a megtérésre és újjászületésre, mert csak ezek által tudjuk betölteni a rendeltetésünket. És akkor ebből következik, hogy igazából a jóság Isten ajándéka. Mint ahogy a Szentlélek gyümölcsével úgy általában elmondtam, hogy az Isten az ő lelke által munkálja bennünk. És akkor még itt is szeretnék néhány segítséget adni ahhoz, hogy hogyan is válhatunk hát akkor ilyen emberekké, akik tényleg jók vagyunk ebben az értelemben, hogy betöltjük a rendeltetésünket. A legfontosabb, amivel kezdeni kell, azt már sokszor hallottuk, hogy minél jobban ismerjük meg Istennek az igéjét. Hiszen abból és azáltal tudjuk megismerni és ráhangolódni Istennek a gondolataira, Istennek az akaratára, hogy mi kedves és mi jó az Isten szerint. Aztán a második az az, hogy vigyázzunk a gondolatainkra. Tegnap este már itt volt szó ugye a gondolatok, érzelmek és cselekedetek kapcsolatáról. Most én abban az összefüggésben szeretném a gondolatokat emlegetni, hogy nem mindegy, hogy milyen gondolatoknak adunk mi helyet az agyunkban, a fejünkben, hiszen a gondolatokból indul el valahol aztán a cselekedet, a tett is. Vagy ahogyan Jakab apostol fogalmaz, hogy a kívánság az, amiből adott esetben, ha én azt nem viszem oda az Isten színe elé, akkor bűn is fakadhat. Tehát a gondolatokkal kezdődik a dolog, ezért fontos, hogy engedjük, hogy Isten újra és újra megvizsgálhasson bennünket, meg ezért is fontos az ige tanulmányozása, hogy a gondolatainkat és a gondolatvilágunkat is egyre jobban az Isten igéje járhassa át és határozhassa meg. Fontos azt is tudni, és ez talán a fiatalok felé különösképpen is szeretném hangsúlyozni, meg a nagyobb gyerekek felé is, hogy amit látunk és hallunk, az mind valamilyen módon elraktározódik a tudat alattinkban. Tehát nincs olyan, amit én már hallottam fiataltól, hogy ugye nézzük a tévét, vagy ilyen-olyan számítógépes játékok, és lehet, hogy nem a legmegfelelőbbek, de én rám nincs olyan hatással, rám nem lesz rossz hatással. Észre se veszi az ember, hogy milyen hatással lehet és lesz aztán rám. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy így lerázom magamról, úgy tudok végignézni egy olyan filmet, vagy egy olyan számítógépes játékkal játszani, de ez olyan folyamat, amelyeket gyakorlatilag észre sem veszünk, csak majd adott esetben később már komolyabb. Lehet, hogy éppen már egy olyan cselekedet formájában jön elő, hogy igenis, ezek elraktározódnak a tudat alattinkban, és aztán valamikor, valamilyen formában előtörhetnek, és akkor nem biztos, hogy az nagyon jó lesz. Hát attól függ, hogy mit nézünk, és mit engedünk ilyen módon közel magunkhoz. Ez tehát a második, hogy vigyázzunk a gondolatainkra, meg egyáltalán arra, hogy mit engedünk be, tehát, hogy halljuk, de mennyire foglalkozunk vele, mit nézünk meg, nem mindegy, tehát itt is legyünk igényesek. Aztán a harmadik, hogy legyenek meggyőződéseink. Nagyon fontos a jósághoz. Miért? Mert a jósághoz igazából hozzátartozik az is, hogy ugyanakkor a gonosz, a rossz ellen küzdök. Tehát tulajdonképpen jó, tehát az Istentől kapott küldetésemet úgy tudom betölteni, rendeltetésemnek megfelelni, hogyha a gonosz ellen is küzdök. Tehát itt nincs olyan passzív magatartás, hanem küzdeni kell a gonosz ellen is. Nézzük csak meg Jézus Krisztusnak a földi tevékenységét, tehát amikor itt járt a földön, hogy azért abban keményen benne volt az ördög munkái meg hatása elleni küzdelem. Tehát a jósághoz ez is hozzátartozik. Viszont igazán harcolni akkor tudunk, hogyha vannak Isten Szent Lelke által kiformált meggyőződéseink, amik mellett aztán kiállunk bátran. Mert hogyha olyanok vagyunk, mint ahogy az egyik helyen írja az ige, hogy mint a nátszál, amelyet ugye most arról jön a szél, akkor arra fúj, arra hajlít, most az ellenkező rendben, akkor arra hajlok, hát ilyen ember nem fogja tudni a küldetését betölteni, és nem fog tudni harcolni igazán a gonoszság ellen. Tehát legyenek meggyőződéseink, azaz engedjük, hogy az Isten lelke úgy dolgoztasson bennünk, hogy ami szerinte való, ami szerinte igaz, jó, tiszta, az válhasson meggyőződésünké. És amellett tényleg aztán merjünk, és ehhez is lehet bátorságot kérni tőle kiállni. És ez a következő pont itt, hogy tényleg vegyük a bátorságot, hogy ahhoz, hogy más milyenek merjünk lenni. Adott esetben akkor is, hogyha az egész tömeg megy egy irányba, de én tudom, hogy az az irány nem Isten szerint való. Merjem azt mondani, hogy én az ellenkező irányba megyek. Társadalmunk eléggé nagy hatással tud lenni, meg ugye nagyon jól tudjuk, hogy milyen folyamatok játszódnak le, hogy médián keresztül, stb. Hogyan próbálnak hatni ránk, és vinni bizonyos irányba, és igenis itt nagyon fontos, hogy akkor az Istentől kapott, Isten lelke által kiformált meggyőződésünk mellett merjünk kiállni mindenféle körülmények között, és ne vigyen a zár bennünket magával. Aztán az utolsó pont ide, fontos nagyon a gyülekezeti, tehát a testvéri közösség. Segít abban, hogy tényleg jó maradhassak, jó lehessek, tehát Isten szerint jó lehessek. És különösképpen is akkor segít, hogyha olyan közösséget tudunk formálódni, amely közösségben tényleg válvetve tudunk harcolni, tehát segítjük egymást, bátorítjuk egymást. Amikor valamelyikünk talán kint a világban, a munkahelyen, stb. Elbizonytalanodik, akkor tudjuk bátorítani egymást, hogy igenis mert vállalni azt, ami az Isten szerint jó, mert képviselni. Nagyon fontos. Tehát ezért is nagy-nagy szerepe van a gyülekezetnek a közösségben, hogy közösségnek, hogy együtt legyünk, hogy gyülekezeti alkalmakat tényleg látogassuk, és ott beszélgessünk ezekről, imádkozzunk együtt azért, hogy az Úr mindezekben segítsen nekünk, adjon bölcsességet, adjon bátorságot, erőt nekünk, hogy aztán kimenve a világba megint, akkor tudjunk határozottan kiállni az Isten szerinti jó mellett, és határozottan küzdeni a gonosz ellen. Hát körülbelül ennyi, amit én most szerettem volna, többet is lehetett volna, de nem szeretném, már így is hosszabb lett a bevezető. Én kívánom azt, hogy legyenek áldottak a csoportos foglalkozások, beszélgetések, amelyekkel kapcsolatban talán annyit mondanánk el, hogy ugye itt elhangzott reggel, hogy az ebéd az 2 órakor lesz. Ez most nem feltétlenül azt jelenti, hogy muszáj görcsösen kihúznunk csoportbeszélgetéssel az időt 2 óráig. Jó? Tehát az nagyon jó, hogyha valahol tényleg ebédig úgy el tudnak a csoportban beszélgetni, hogy hogyan az tényleg gördülékenyen és hasznosan és értelmesen telik, tehát így az idő. De hogyha netán valamelyik csoportban azt érezzük, hogy már nincs igazából kérdés, vagy már nem nagyon tudjuk folytatni, akkor szabad befejezni, aztán akár kisebb, tehát egy-két ember együtt is folytathatja kötetlenebb beszélgetésben. Tehát, hogy ne legyünk ebben azért nagyon görcsösek. Jó? Kívánok sok áldást a délelőthöz.